Imádkozzunk.
Hálát adok, Istenem, a mai reggelért, és ezért az egész napért. Hálát adunk, jó Atyám, a Te kegyelmedért, és a Te szeretetedért, a Te gondviselésedért. Atyám, köszönjük azt a vágyódást a szívekbe, hogy adtad, hogy jöjjünk a Te házadba, a Te igéd köré. Szeretnénk, Atyám, tanulni, szeretnénk növekedni, és mindazt megérteni, amit Te üzenni szeretnél a szolgádon keresztül. Add meg ezt a mi részünkre, hogy valóban tudjunk mindent kiüresíteni a mi szíveinkből, hogy a Te szent igéd tudjon ott lakozni e mai napon. Add áldásodat, mint szolgálattevőre, mint hallgatóra egyaránt. Amen. Amen. Nagyon nagy szeretettel hadd köszöntsem a gyülekezetet, és mindazokat, akik élő adást is követik a képernyő előtt ülőket, és megkülönböztetett, és nagyon nagy szeretettel hadd köszöntsem körünkben professzor dr. Almási Tibor lelkipásztor testvért, és kedves feleségét, Rozsika testvérnőt is. Köszönjük, hogy ezen a napon is, és a tegnapi napon is már elfogadták a meghívásunkat, és gazdagodhatunk Isten üzenete által az ő tolmácsolásában, Almási testvér tolmácsolásában. Most is hadd kérjem az ige olvasására, az áldáskérő imádságra, majd egy közös éneket fogunk utána énekelni, ami alatt szeretném, ha gyülekezetben hátul ülők, akik megtehetik, hadd bátorítsam engedelmességre is. Nagyon sok üres hely van itt elő, testvérek, akik megtehetjük, jöjjünk előrébb, hadd halljuk még tisztábban Isten üzenetét. Most pedig átadom a szót Almási testvérnek.
Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Isten igéjéből, Pál apostolnak a kolosséi leveléből szeretnék olvasni egy igeszakaszt, az első verstől a 8. terjedő szakaszt, amelyet kérem, hogy fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Kolosséi levél első fejezetének első versétől így hangzik az apostoli tanítás. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyből már előbb hallottatok az igazság beszédéből az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, mindig hálaadást tölti el a szívünket, amikor kezünkbe vesszük Bibliánkat. Köszönjük neked, hogy megírattad és megőrizted egészen a mai napig, s tudjuk, hogy a kegyelmi idő végéig fogod ezt tenni. Arra kérünk most, Urunk, hogy áldj meg bennünket, áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit is, hogy hadd legyen élő és ható számunkra ennek az igének az üzenete. Hallgass meg minket imádságunkban, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk erre. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves ige hallgató gyülekezet, szeretett testvéreim! Az Újszövetség 27 könyvéből Pál apostol 13 levelet írt a különböző gyülekezeteknek és személyeknek. E 13 levél közül egyből olvastuk most el a bevezető gondolatokat, és ezen a mai napon két részletben szeretnék szólni az apostolnak eme levelét bevezető gondolatokról. A bevezető gondolatok pedig a következőképpen alakulnak. Szeretnék szólni a városról, ahova küldte a levelet, Azután szeretnék szólni magáról a gyülekezetről, amely ebben a városban élt, azután az íróról, Pál apostolról, és egy-két mondatban röviden általában a levélről, azután pedig rátérünk majd a fölolvasott ige néhány üzenetére. Kezdjük tehát a várossal. Úgy gondolom, sok olyan bibliai várost tudnánk mondani, ami a Bibliában sokszor fordul elő, mert valamilyen mértékben és módon az üdvtörténelemnek fontos eseményei játszódtak ott, és ezekből sok mindent meg is kaptunk híradásként a Bibliánkból. Kolossé azonban nem ezen városok közé tartozik. Nem volt a Római Birodalom fővárosa, nem volt egy kiemelkedő város e birodalom különböző tartományaiban, ezért aztán, talán ezért, a Bibliánkban egyetlen egyszer fordul elő ez a szó, hogy Kolossé, mégpedig a fölolvasott igénknek a bevezető verseiben. Úgy gondolhatnánk, hogy ha egy ilyen jelentéktelennek tűnő város legalábbis üdvtörténeti szempontból, akkor ott a gyülekezet is biztos ilyen jelentéktelen. És arra gondolunk, hogy ennek a gyülekezetnek vajon mekkora lehetett a létszáma, akkor föltűnhet számunkra, hogy a kolosséiakkal kapcsolatban a gyülekezet szó ebben a fölolvasott igeszakaszban el sem hangzik. Arról van szó, hogy kolosséi testvérek vannak, de hogy ez a testvériség ez milyen létszámú volt, erre egy gyülekezet szóhasználat nem is utal. Tudjuk, hogy mi a hétköznapi életben egy kicsit rosszul gondolkodva szoktunk beszélni gyülekezetről, meg szoktunk beszélni szórványról, ugye az a néhány testvérből álló kis, általunk még gyülekezetnek se apostrofált közösség, azonban a Bibliában nem ez a helyzet. A Bibliában az a helyzet, hogyha ketten vagy hároman összejönnek az Úr Jézusnak a nevében, és ő ott van, lehet-e arra az egyébként létszámát tekintve kicsiny közösségre mondani azt, hogy ez még nem egy gyülekezet, ez még csak egy kis szórvány. A kolossei város egy olyan város volt, amelybe Pál apostol ismereteink szerint nem járt. Amikor leveleket írt, akkor általában olyan helyre írta a leveleit, ahol már megfordult a gyülekezetben, sőt, leginkább ő alapította azokat a gyülekezeteket. Két kivétel van. Az egyik a tegnap tanulmányozott, két óra hosszán át néhány vers tanulmányozása során említett római levél, a másik pedig ez a kolossei levél. Úgy tudjuk, hogy az apostol úgy írta ide a levelét, a második fejezet első verséből ez világosan és konkrétan is kitűnik, hogy ebben a városban ő személy szerint még nem volt ismerős, vagyis még nem fordult meg. A következő gondolatunk pedig a gyülekezet mellett ennek a páli helyzetnek a fölvázolása. Tudjuk, hogy négy olyan levelünk van a páliak között, amelyeket úgy szoktunk nevezni, hogy börtönlevelek, mert az apostol a római fogságból írta ezeket. Efézus, Filippi, Kolossé és Filemon, ez a négy levél, beletartozik tehát a kolosséi levél is. Fölvetődik a helyzet. Nincs jobb dolga az apostolnak egy fogságban, mint hogy levelet írjon egy ilyen szinte neve nincs közösségnek. Úgy látszik, testvéreim, hogy az apostol számára a gyülekezet az egy rendkívül fontos közösség volt. Amikor a mai délelőttnek egy címet kerestem, nem volt nehéz, mert hát a Bibliánkban is ilyesmi a címe, hogy hálaadás a gyülekezetért. Aztán délután majd a következő részben pedig könyörgés a gyülekezetért. Összefoglalag azt mondhatnánk, hogy imádság, imádkozás a gyülekezetért, egy olyan gyülekezetért, amelyről hírei voltak az apostolnak, de személyes tapasztalatai nem voltak. Mégis fontosnak tartotta, hogy ennek a gyülekezetnek egy olyan levelet írjon, későbbiekben ez kiderül, hogy az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatos tanításnak úgy gondolom, hogy nemigen van mélyebb kifejtése az egész Újszövetségben, az apostol részéről sem, mint ebben a kolosséi levélben. Hiszen ezek a testvérek, tudjuk, most már a gyülekezetre térek át, hogy kétféle szorításban élték az életüket, tévtanítás tekintetében. Az egyik az úgynevezett gnoszticizmus volt, amely a hitről át akarta terelni a figyelmet az intellektusra, az értelemre, az észre. Az apostol ez ellen küzd ebben a levelében. Nem azért, mintha az ismeretnek nem volna fontos szerepe a hívő életben is, azonban nem előzheti meg, és még inkább nem negligálhatja, tüntetheti el a hitet az életünkből. Amikor az apostol az egyik szorításról ír, akkor ezt veszi figyelembe. De van egy másik is, amely pedig az úgynevezett zsidóskodó tanítóknak a szorítása volt, amikor a törvényeknek a betartásával próbálták meg a hitet és a kegyelmet helyettesíteni. Figyeljük csak meg, két végletesen különböző kísértés ez, de valamiben a gyökér mégis ugyanaz, valamiben az eredője mégiscsak ugyanaz, a célja mégiscsak ugyanaz, hogy valamivel helyettesíteni a hitet. Lehet, hogy az értelemmel, lehet, hogy a törvényekkel, de helyettesíteni. Az apostol e kettős szorításban élő testvéreknek ugyan miről írjon? Leginkább az Úr Jézus Krisztusról fog írni. És ennek van még egy oka, ami már nem a gyülekezetet, hanem az apostol helyzetét illeti. Mert a római fogságban, amikor ezt a levelet írja, ez a 63-as év lehetett körülbelül, akkor már tudjuk, hogy Néró volt a császár, az ő nevét nem kell különösebben, meg a munkáját fejtegetnem, és tudjuk azt, hogy bár innen még az apostol kiszabadult, de mégiscsak itt került talán először a legmélyebben azzal a problémával szembe, hogy a császár az Úr, vagy Jézus Krisztus az Úr. Megtérése után mindig azt vallotta, hogy Jézus Krisztus az Úr. De amikor a császárságra átterelődött a keresztény üldözésnek a súlypontja, először a zsidók üldözték a keresztényeket, aztán a rómaiak kezdték üldözni a keresztényeket, és Pál apostolnak mind a kettőben része volt, nem csak úgy, hogy ő is üldöző volt, hanem üldözött lett mind a két oldalról nézve, akkor egészen mélyen vetődött föl benne az a kérdés, amit alig mer hívő ember föltenni. Jézus az Úr, vagy a világi uralom uralkodó az Úr. És van egy tapasztalat, és ezzel megint csak szembe kerülhet, jó, ha szembe kerül a hit. Mert ha Nérónak a börtönében van Pál apostol, és onnan nem tud kiszabadulni a maga erejével, sőt az Úr Jézus se szabadítja meg egyelőre ebből a börtönből, hanem eltölt abban 2 évet, börtönben elég sok idő, 2 év, akkor vajon akkor ki az erősebb? Az őt fogságban tartó császár, vagy az ő lelkét szabaddá tevő Jézus Krisztus? És nem véletlen, hogy ezekben a börtönlevelekben olyan küzdelemből termő gyümölcs jön létre, az apostol tollából és először a szívében, hogy mégiscsak Jézus Krisztus az Úr, bár a tapasztalat egészen mást mutat pillanatnyilag. És itt nyilvánvalóan fölvetődik a tapasztalatnak és a hitnek a viszonya. Az nagyszerű, amikor a tapasztalatunk a hittel szinkronban van, és milyen sokszor így van. Hiszünk az Úrban, egy nehéz élethelyzetben imádkozunk hozzá, és tapasztaljuk, hogy megsegít bennünket, megszabadít bennünket, megerősít bennünket, vagy éppen elviselhetővé teszi számunkra az egyébként elviselhetetlen élethelyzeteket. Nagyszerű ilyenkor a tapasztalat. De ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azt kell mondanunk, hogy időnként a tapasztalatok nem zárkóznak föl pillanatnyilag a hitünkhöz. Sokszor igen, néha meg nem. És arra gondolunk, hogy az életünkben menet közben hogyan tudjuk kezelni az Úrban tapasztalható dolgainknak az eltávozását, ami hitünk által kért ajándékoktól, akkor ez nehéz dilemmákat okozhat a hívő ember számára. De arra is gondolnunk kell, hogy melyik éli túl a másikat. A földi életünkben, testvéreim, a hit túl fogja élni, már csak kronológiai okokból is túl fogja élni a tapasztalatot. Mert a sok gyógyulás után a legvégén nem gyógyulunk meg. És ha a tapasztalat lenne a domináns, ha ő uralkodnék a hit fölött, mi lenne a végén? Pont a legfontosabb időszakban. Amikor sok minden eldől, ami örök életünk vonatkozásában. Amikor tehát az apostol a gyülekezetre gondol, akkor kettős imádsági vonulat fogalmazódik meg a lelkében és az írásában. Az egyik a hálaadás a gyülekezetért, a másik pedig könyörgés a gyülekezetért. Ebben a bevezető gondolatban azonban van még egy fontos figyelemre méltó szempont. Ez pedig, hogy említi ő egyik munkatársát e levél bevezetésében, ő pedig név szerint nem más, mint Timóteus. Aki nem számolta meg, szerintem nem is igen emlékszik arra, hogy Pál apostol a 13 leveléből hányszor említi meg úgy az ő munkatársát, Timóteust, mint aki a levél írásában és az írásakor legalábbis nagyon komoly lelki kapcsolatban, szolgatársi kapcsolatban áll vele. Megszámoltam. 13-ból 7 ilyen levelet találtam, ahol a bevezetésben ott van Timóteusnak is a neve. Elgondolkodtam rajta. Vajon nem csorbítja Pál apostol gyülekezetek előtti tekintélyét? Hát nem tud ő egymaga megírni egy levelet? Hát kellő neki még egy fiatalabb szolgatásra utalnia, amikor a tekintélye nyilván neki a domináns, és nyilván hozzá képest egy fölfele jövő, egy utódként is majd számításba jöhető Timóteus, de egyelőre még nem. És az apostol nem szégyelli, és az apostol nem félti a maga tekintélyét, hanem 13 levélből 7-szer oda veszi maga mellé, és beleírja a levélbe is Timóteusnak a nevét. És most akkor térjünk rá, testvéreim, az imádságnak a témájára. Általában 4 imádság jelleget szoktak megemlíteni, ez pedig a hálaadás, a könyörgés, a bűnvallás és a dicsőítés. Ebből a 4 most 2 találkozhatunk ebben a bevezetésben, a hálaadással és a könyörgéssel. Ha végigtekintjük az Úr Jézusnak az ima életét, azt látjuk, hogy ebből a 4 előfordul az Úr Jézus általunk elérhető, Bibliában olvasható imádságaiban. A hálaadás, ő is hálát adott a mennyei atyának, hálát adok neked, és akkor folytatja tovább, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Ugyanakkor ott van a könyörgés is az ő életében, még magára nézve is mond el kérést, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de nagyon sokszor gondoljunk a főpapimára, az övéiért, a tanítványaiért és a tanítványok munkája nyomán hitre jutott, egyelőre még úgymond világiakért is imádkozik az Úr Jézus könyörgő szóval az Atya előtt. Bűnvallás nincs az Úr Jézusnak az imádságában. Mert ő komolyan vette azt, amit imádkozott. És ha valami őrá nem vonatkozott, azt nem vette bele az imádságába. Nem úgy tett, mint némely hívő, aki a hálaadásnak a jegyében kezdi az imádságát, de megokolatlan a hálája. Nincs konkrét hála. Emlékszünk rá, okos Isten tiszteletről is beszél a Bibliánk. Mit jelent ez? Hogy legyen megokolt az Isten tiszteletünk, a tiszteletünk az Isten iránt, és legyen megokolt egyébként az imádságunk is. Ne adjunk hálát azért, amit nem kaptunk meg, vagy még nem kaptunk meg, mert az megtévesz bennünket, megállít a további könyörgésben. Az Úr Jézus bűnvallást nem mondott soha. De dicsőítést azt igen. Ez a 3. olyan ima fajta, amelyet az Úr Jézus igenis gyakorolt a mennyei Atya felé. De a Pál apostolt nézzük, hogy egy emberre is terelődjék a szavunk, akkor nála azt látjuk, hogy nála viszont mind a 4 imádság előfordul, a bűnével kapcsolatos imádság is, gondoljunk a Róma 7, Róma 8-nak a témakörére. De hát mi van akkor ebben a levélben? Kezdjük tehát a hálaadással. Megokolt hálaadás. Most nem önmagáért és önmagára nézve mond hálát, hanem a gyülekezetért mond hálát. Egy gyülekezetért, amelyben soha nem fordult még meg, egy gyülekezetért, amellyel kapcsolatban személyes tapasztalata egyáltalán nincs, hanem egy gyülekezetért, ahonnan hírei vannak. És itt eljutottunk ahhoz a pontig, hogy a gyülekezetnek milyen a híre. És én úgy gondolom, hogy ez minden mai gyülekezet számára is egy fontos kérdés, hogy milyen egy gyülekezet híre, milyen például ennek a gyülekezetnek a híre. Miből adódik ez? Részben abból adódik, hogy milyenek vagyunk, mi gyülekezet tagjai, és hogy milyen a gyülekezet. Lehet a hírünk jobb is, mint amilyenek vagyunk, ez torz, és lehet sokkal rosszabb is, mint amilyen a közösség, és ez megint csak rossz. Realitás. Hogy Krisztus szemével nézzük önmagunkat egyenként, egymást is egyenként, és magát a gyülekezetet is. Amikor az apostol hálát mond, akkor ez a múltba fordulást meg a jelent illeti. Amikor majd könyörög, akkor pedig a jövő felé fordul. Ez a hálaadás és a könyörgésnek ez a két idődimenziója, amely a jelenben persze összetalálkozik. Mert a jelenre nézve is lehetünk hálásak, és a jelenre nézve is könyöröghetünk, és mégis a fő szempontok, a fő irányultságok e tekintetben a múlt és a jövő. Most pedig térjünk rá ennek az első 8 versnek a konkrét hálaadási okaira a kolossei gyülekezet tekintetében, közben meg állandóan figyeljük önmagunkat is, az apostol nézőpontjából is, meg a gyülekezet vonatkozásában is. Az első dolog, hogy az apostol elmondja, hogy miért hálás. Nem azért, ami nincs, nem azért, ami mondva csinált, hanem az, ami volt, illetve van. Három dolgot emel ki, ezt szeretném én is követni a következőkben. Az első a gyülekezetnek a hite, a második a gyülekezetnek a reménysége, és a harmadik pedig a gyülekezetnek a szeretete. Ugye összecsengnek a dolgok, 1 Korintus 13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. Itt ugyanerről van szó, erről a három értékről, amelyet nem úgy általában mond az apostol, hogy maradandóak, legalábbis jelenleg, mert a szeretet lesz az örökké jelen való, a hit és a reménység az beteljesedik a földi életünk során, hanem arról van szó, hogy az adott gyülekezet életében hogyan jelentkezik ez az érték. Az első tehát a hit. A hitnek a szava az Új Szövetségben egy nagyon gazdag szó. Tegnap a római levél tanulmányozásánál ez a téma gazdagon előkerült, néhány dolgot említek csak most meg belőle. Mit jelent a hit? A bibliai hitfogalom és a mi hitfogalmunk az átfedésben is van, de el is tér egymástól. Érdekes ez. Néha a bibliai fogalmak, szavak sokkal bőségesebbek, mint a mi magyar fogalmunk, néha meg a mi magyar fogalmaink sokkal bőségesebbek, mint a Bibliának egy-egy fogalma. Amikor Bibliát tanulmányozunk, Bibliáról hirdetünk igét, akkor mindig elsősorban a bibliai fogalmat kell figyelembe vennünk, amit aztán átültetünk persze a magunk fogalmára, hiszen magyarul prédikálunk. A bibliai hitfogalom, ez a bizonyos pistis szó, ez három dolgot jelent szöveg összefüggőstől függően hangsúlybeli eltolódásokban. Az egyik a hit, a másik a hűség, a harmadik pedig a megbízhatóság. Gondoljuk végig ezt a három dolgot. Az apostol azt mondja gyülekezetre vonatkozóan, hogy hálát adok a jó Istennek, nem nektek adok hálát, reátok vonatkozóan adok hálát, de Istennek adok hálát. Miért? Azért, mert ő ajándékozott ezzel meg benneteket, és ő az, aki tartja bennetek ezt a tapasztalatokkal sokszor szembeszegülő hitet, hogy hűség, mert a hit lehet pillanatnyi fölvillanás, a hűség meg a hitnek a prolongálása, az állandóvá tétele a hívő életben, aztán pedig következik a megbízhatóság. Ez a szó egyébként nem csak emberi alannyal fordul elő az Új Szövetségben, ezt várná az ember, hanem az Úr Jézus is használja önmagára nézve, illetve az író is használja Jézus Krisztusra nézve a hit szót. Amikor azt mondja például az evangélista, hogy az Úr Jézus nem bízta magát rájuk, ellenfelekről van szó, nem bízta magát rájuk, itt a hit szó van, a pisztis szó van. Úgy is mondhatnák, hogy nem hit bennük. És ha nem hit bennük elvileg, akkor egzisztenciálisan az ő lényét tekintve, életét tekintve nem szolgáltatta ki, hogy meglincseljék, mert az életét ő a Golgotára tartogatta a mennyei atya akaratából, és nem a Golgota előtt akarta úgymond odaáldozni, mert az nem golgotai áldozat lett volna, amely meghozta a világ összes benne hívője számára az üdvösséget. A hit két vonatkozásban fordul elő tehát a Bibliánkban. Az egyik az üdvösséghez elegendő és ahhoz nélkülözhetetlen fontos hit, de van egy másik hitfogalom is, a Római Levél 12. fejezetében, a 8. versben, ez pedig a karizma, a lélek ajándéka szerinti hit. Mi a különbség a kettő között? Vannak emberek, azt mondják, nekem a jó Isten nem adott hitet, és hát ha tényleg úgy van, hogy annak adja, akinek akarja, hát akkor én nem tehetek róla, hogy én nem vagyok hívő. Ilyenkor nagyon fontos látni, hogy kettős fogalma van a hitnek. Amikor az Úr Jézus elmondta a búcsú beszédét, akkor János evangélista evangéliumának 16. fejezetében a következőket mondja a hitről. Amikor eljön a paraklétos, a vigasztaló, akkor meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, és most kell nagyon figyelnünk, bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem. Vagyis a Krisztusban való hitnek a hiánya bűn. Akkor nem lehet azt mondani, hogy nekem nem adott a Jóisten hitet, mert ezt a hitet fölkínálta mindenkinek, itt az elfogadáson vagy a visszautasításon múlnak a dolgok. Azonban a kegyelmi ajándék hit, amely úgymond hegyeket mozgató hit, ott viszont az Jóisten úgy osztatta ki a Szentlélek által, ahogy ő jónak akarta, és ha ilyen hit nekem nincs, vagy neked nincs, ez nem bűn. A másik esetben viszont mi vagyunk a hiányáért a felelősek. Azt mondja az apostol, hogy a kolossei gyülekezet, ez a szinte teljesen ismeretlen gyülekezet, a hitnek azt a formáját kapta, ami az üdvösséghez elegendő hit, mert a hűség is társul hozzá, és a megbízhatóság is benne van ebben a fogalomban. Lehet, hogy Kolosséban egyetlen testvér se volt, aki karizmaként a csodatevő hitet kapta volna, ezért nem lehetett az apostol ilyen tekintetben hálás, de az üdvösséget munkáló mindenki számára fölkínált hitet viszont ez a gyülekezet, ez a testvériség elfogadta. A második fogalmunk a reménység. Hát ez a reménységgel elég sok gondunk van. Most nem csak azért, mert ismerjük Csokonainak azt a versét, ahol azt mondja, hogy ez egy csalfa vak remény, ez a hit, ami az ember csak becsapja, ami az ember csak átveri, ami csak egy hiú ábrándozás, hanem azért, mert a Bibliában is olvasunk olyasmiről, hogy bizonyos reménység az nem az igazi. Ha például azt olvassuk a Bibliánkban a reménységről, hogy a képmutatók reménysége elvész, akkor nyilván ebben benne van az, hogy a reménységnek is különböző típusai, különböző formái és különböző értékességei vagy értéktelenségei vannak. Hadd idézzek egy néhány verset a Bibliából, a reménységgel kapcsolatban. Az egyik, amely így hangzik, hogy a reménység nem szégyenít meg. Róma 5.5. Aztán egy másik. Boldog, akinek reménysége az Úrban van. Nem szégyenít meg. 1 János 3.3. Az előbb a Zsoltárok könyvéből idéztem. Itt pedig azt olvashatjuk, hogy akiben megvan ez a reménység, az mind megtisztítja magát. Vagyis a reménység mellé kell egy nagyon fontos, önvizsgálatból származó, szükséges öntisztítási folyamat is, ami persze nem önmagában áll, hisz Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére tisztít meg minket minden bűntől, de az egyénnek az ehhez való aktív hozzákapcsolódása is nagyon fontos. Vagy reménységem van Istenben, hogy lesz feltámadása a halottaknak. Apostolok cselekedetei 24. fejezetében olvashatjuk ezt. 1 Tesszalonika 4.13. Hogy ne úgy reménykedjetek, mint a többiek, akiknek nincs reménysége. Vagyis a tesszalonikai gyülekezet reménységével kapcsolatban az apostolnak komoly tennivalói voltak a feltámadás tekintetében. És végül az 1 Péter 3.15, ahol arról van szó, hogy készek legyetek mindenkinek számot adni a bennetek lévő reménységről. Hogy kapcsolódik a hithez a reménység? Nem egy könnyű kérdés. A hit egy olyan dolog, amelyben vannak kívánatos tárgyak, és nem kívánatos tárgyak is. Hiszünk abban, hogy van üdvösség, de azt is hiszük, hogy van kárhozat. A hit az pozitív és negatív dolgokat is magában foglal, mert ha csak az egyik lesz belőle kézzelfogható, akkor az a hit, az csonka hit lesz. És a reménység? A reménység pedig a hitnek kiemeli azokat az elemeit, amelyek csak pozitívak, amelyek örömteljesek, amelyet az ember vár. A kárhozatot nem várja, de a hitnek a tárgya. Az üdvösséget várja, mert az nem csak a hitnek, hanem a reménységnek a tárgya is. Az apostol úgy fogalmaz ebben a szakaszban, nagyon különleges, azt mondja, hogy a reménység, amely félre van téve, el van nektek téve a mennyben. A reménység a mennyben? Nem most kellene a remény? Hát most megmarad a hit, remény, szeretet, igen, most megmarad, de hát egyszer a remény teljesedik. Mit jelent az, hogy a mennyben van eltéve? Egy furcsa stílusalakzatot használt az apostol, ami azt jelenti, hogy a reménységnek a tárgya ott van a mennyben. Az üdvösség ott van a mennyben elkészítve a gyülekezet számára, akinek megvan a hite két irányban, az üdvösséges és a kárhozatos dolgok tekintetében is, de ezt a kettőt redukálja a pozitívumra, az üdvösségre a reménység. És végül a harmadik fogalmunk a szeretet. Erről már mindenki tud mindent, csak csinálni kellene. Mondhatná valaki. Nem kell erről beszélni. És mégis úgy gondolom, hogy néha érdemes újra meg újra fölidézni az ismeretünkben és a lelkünkben is ennek a fogalmát is. Már csak azért is, görög nyelven 4 szó van erre a fogalomra. Az angol irodalomban szokták mondani, hogy neki csak egy van rá, tényleg igaz. Nálunk is lehet keresgélni, de hát azért 4 fogalmat még mi se találunk a magyar nyelvben, ami egyébként néha meg nagyon-nagyon gazdag tud lenni. 2 az, ami a Bibliában igazán exponált szó, ezeket már jól ismerjük. Az egyik, az igei alakot mondom, a fileó ige, a másik az agapao, vagy agape, ugye a névszói alakja. Sokat küszködtek már teológusok ezzel a 2 fogalommal. Én arra jutottam, hogy nem lehet értékben különbséget tenni a 2 között, miután rátalálhatunk arra, hogy ez a bizonyos gyengébbnek ítélt szeretettel az atya szereti a fiút, a fiú is szereti az atyát, és mi emberek is szerethetjük az atyát, vagyis nem itt van igazán a különbözőség, valami másban van. Abban, hogy a korabeli görög világban Ez az általunk nagyon sokat emlegetett agapé, ez egy nagyon-nagyon mellékes fogalom volt, a másik meg egy exponált fogalom. És az írók néha azt csinálták, hogy egy új szót alkottak egy új bibliai fogalomra, ami eddig soha nem volt használatos, ilyen is van. Aztán azt is tették, hogy ami nagyon ritkán fordul elő a hétköznapi nyelvben, azt tették egy bibliai kiemelt fogalommá, itt is ez a helyzet. Mi a különbség a kettő között? Ez gyakorlati szempontból nekünk nagyon fontos, testvérek, gyülekezeteink vonatkozásában is. Vagyis arról van szó, hogy ez a bizonyos gyengébbnek ítélt szeretet, ez egy válasz szeretet, valakire való hasonló reagálás, mint amit tőle kaptunk. Reagálás. Nem kezdeményezés, válasz. És szokták mondani, hogy ha nem írok, akkor ne válaszolj úgy viccesen. Valami ilyesmi, hogyha nem kapja az ember, akkor ez nem igen tud működni. Mennyei atyának tud működni, mert az Úr Jézus szerette az atyát, az atya szerette a fiút. Válasz szeretet lehetett. Ugyanakkor azonban nálunk is tapasztaljuk, hogy aki bennünket szeret, ott válaszként ezt a szeretetet gyakorolni, ez nem nehéz. Hát már gonosz ember, akit szeretnek, és ő meg nem így fordul az őt szerető ember felé. A másik fogalom azonban, amit itt az apostol használ, és ezt teszi igazán értékessé ennek a gyülekezetnek a szeretet fogalmát, hogy ti nem csak azokat szeretitek, akik titeket, hanem azokat is, akik titeket nem. Ha János apostolra gondolok, aki az ő első levelében nagyon gyakran használja a szeretetnek ezt a szavát testvérek vonatkozásában, de egyszer se használja János első levelében az író az ellenség szeretetnek a szavát. Vajon miért? Nem fontos, dehogy nem fontos, az Úr Jézus megmondta. Akkor miért? Azért, mert fokozatai vannak a mi szeretetünk kapacitásának. Hogy először azt kellene megtanulni, hogy aki szeret bennünket, szeressük már viszont. De ha ez megvan, akkor következik, hogy az ellenség iránt is. Nem érzelem. Nem azt jelenti ezt, hogy nyakába ugrunk minden alkalommal az ellenségünknek. Ez se lenne könnyű. De most nem erről van szó. Nem érzelem. Mondhatná valaki, az érzelmet nem lehet parancsolni. Az előbbi szeretet sosincs felszólító módban az Új Szövetségben. Az agapéval kapcsolatos szeretet fogalom az meg nagyon sokszor. Mert a választ nem lehet parancsolni, de a kezdeményezést igenis lehet parancsolni, legalábbis az Úr részéről. Azt mondja az apostol, hogy a kolossei testvérek között nem csak az a szeretet élt, hogy aki szerette őket, ők is szerették azt, hanem fordítva is igaz, hogy kezdeményezni is tudták a szeretetet. Ez nagyon nehéz. Az ellenség szeretetnek az a nagyon nehéz volta, hogy az ellenség az nem szokta kezdeményezni a szeretetet. És a kolossei gyülekezetben megvolt az a csodálatos érték, és ez hálára késztette az apostolt a mennyei atya felé, hogy ez a szeretet is megvolt, ez a kezdeményező, ez a parancsolható, ez a nehezen a szívben létrejöhető szeretet fogalom. A kérdés az, testvérek, most néhány gondolatba térjünk rá magunk gyülekezeteire. Vajon Pál apostol hogyan tekintene mi reánk? De ennél van egy fontosabb kérdés is, mert Pál apostol már nem tekint mi reánk úgy, mint a kolosséiakra. Hogyan tekint az Úr Jézus? Az Úr Jézus mi reánk? Mert ő nem csak az egyik másik régi gyülekezetre tekintett, hanem a mennyből most is tekint reánk, tekint a Békés Csabai gyülekezetre is. Mit lát közöttünk? Mit lát a hit tekintetében például? Látja, hogy hívők vagyunk? Hiszem, hogy látja. Látja, hogy hűségesek vagyunk? Olyan jó lenne, ha mindig mindnyájunknál látná. És látja azt, hogy megbízhatóak vagyunk. Olyan jó lenne, ha ezt a tesztet is kiállná a mi hívő életünk egyenként és gyülekezetileg az Úr Jézusnak a mércéje szerint. Reménység. A reménység nem szégyenít meg, hogyha igazi biblikus hitnek a pozitív tárgyaira gondolunk, amit összefoglalok, azt mondhatnánk, hogy a mennynek a dicsősége. Ha hűségesek vagyunk, akkor ezen az úton haladva eljuthatunk a megbízhatóság révén, persze természetesen elsősorban mindig az Úr Jézus Golgotai kereszthalálának az áldozatából származóan, a mennynek a remélt, sőt, hitünk mellett és hűségünk mellett nem csak remélt, hanem bizonyosságot is árasztó örökké valóságba való eljutásra. És a szeretet? Ha itt körbenézünk, akkor talán nem nehéz, főleg nekem, mert nem ismerek itt mindenkit. Itt az a baj, hogyha az ember nagyon ismeri a másikat, akkor már szelektálni kell, mert lehet hálátlan is, mindnyájunkban talál a másik annyi rosszat, hogy hálátlan lesz. És a hálaadás akkor eltűnik. De mindenkibe található annyi pozitívum, az Úr Jézus Golgotai kereszt áldozatából származóan a lelkünkben, amit ő képvisel, amit ő hozott létre, amire mi mondtunk igent, és így van ott az életünkben, ami miatt mégiscsak mindenkiért hálásak lehetünk. Az apostol úgy volt hálás, hogy nem ismerte a testvéreket. Miért? Mert ő is hitt abban, hogy azok az információk, amik eljutottak hozzá, azok valóságosak és igazak. Hálaadás a gyülekezetért. Hadd kérdezzem meg. Imaórán kívül, otthon, ki mikor adott utoljára megokolt hálát a Jóistennek ezért a gyülekezetért? Lehet, hogy könnyű lesz, mert azt mondja valaki, hogy ma reggel, mikor elindultam. De lehet, hogy egy kicsit messzebb kell az emlékezetünkben kutatni. Olyan jó lenne, testvérek, hogyha ez a hálaadás megokolt hálaadás, bár nyilvánvalóan az Úr értékeit figyelembe vevő, alapokra épülő hálaadás egyre növekednék az életünkben. Hogy aztán délután majd a hálaadás mellett a könyörgésre, a hiányosságokra arra is figyelhetnénk, hogy nem csak hálát kell adni egymásért, a pozitívumokért, hanem a hiányok tekintetében meg közben járó imádság kell, ahogy az apostol ezt majd bemutatja a korintusi gyülekezet felé. Segítsen bennünket az Úr, ugye három vonatkozásban ennek a gyülekezetnek és minden más igét hallgató testvér gyülekezetének hadd lehessen egy gazdagodására, épülésére a hálaadás és a közben járó könyörgés. Amen.